fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal. A szervezet közölte, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori kormányzattal partnerségre törekszik. Kiemelték, hogy az igazságügyi vezetéssel is készek az együttműködésre. Az elmúlt évek helyzetét értékelve bírálatot is megfogalmaztak, szerintük a korábbi döntések gyakran a bírók érdemi bevonása nélkül születtek. Úgy látják, ez a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Hangsúlyozták, hogy továbbra is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, fontosnak tartják a bíróságok működésének fejlesztését is. Részt kívánnak venni a bírákat érintő jogszabályok kialakításában. Az Egyesület minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezéshez csatlakozna. 100 millió forintos támogatást utal vissza a Tisza párt, Magyar Péter bejelentette, az összeget Váberer György kapja vissza. Az üzletember korábban egy televíziós műsorban beszélt a támogatásról, elmondása szerint a választások előtt segítette a pártot. A Tisza közlése szerint az összeg több részletben a voksolás előtt érkezett. A párt el akarja kerülni a politikai befolyás látszatát is, ezért döntöttek a teljes támogatás visszautalása mellett. A jövőben is visszautalják a kifogásolható támogatásokat. Minden beérkezett összeggel elszámolnak a törvényes határidőn belül. Az 500 ezer forint feletti támogatók nevét nyilvánosságra hozzák. A Fidesz országgyűlési választási veresége miatt lemondott posztjáról Miskolc alpolgármestere. Hollósi András szerint a választási eredményeket mindenkinek értékelnie kell. A politikus a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, de vereséget szenvedett a Tisza jelöltjétől. Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. A szakértők szerint az idei időjárás eddig kedvezőtlen a szántóföldi növények számára. A téli és tavaszi csapadék mennyisége jelentősen elmaradt a szükségestől. A szárazságot a sok napsütés és az erős szél is fokozta. Bár a vetés jól halad, már most jelentős vízhiány tapasztalható a talajban. A jelenlegi állapot inkább a nyár elejére jellemző, ez már az őszi vetésű gabonák fejlődésén is meglátszik. A szakértők szerint tartós szárazság esetén csökkenhet a termés. A helyzetet a klímaváltozás és a nemzetközi folyamatok is befolyásolják. Egy kiadós májusi eső még javíthat a kilátásokon. Alapjaiban változhat a mezőgazdasági járművek közlekedése az új KRESZ tervezet szerint. A javaslat lehetővé tenni, hogy a korszerű traktorok lakott területen kívül akár 60 km/h sebességgel haladjanak. Ez azonban szigorúbb műszaki és környezetvédelmi feltételekhez kötött. A pótkocsik vizsgáztatásánál kiemelten ellenőrzik a fékhatást, a gumiabroncsok állapotát és a világítást. Fontos szempont lesz a rendszám és a jármű műszaki képességeinek összhangja. Az új szabályok szerint a vizsgán dől el, hogy egy jármű alkalmas-e a nagyobb sebességre. Szigorodhat a környezetvédelmi ellenőrzés is, bevezethetik a nitrogénoxid mérést. A régebbi gépek maradhatnak forgalomban, de rossz műszaki állapot esetén megbukhatnak a vizsgán. A lassú járművek sebességhatára nem változik, marad a 25 km/h. A módosítások célja a biztonság növelése és a forgalom ritmusának javítása. Megdőlt a hajnali hidegrekord pénteken Magyarországon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason -5,3°C-fokat mértek a Hungaromet szerint. Ezzel megdőlt a több mint 80 éves országos rekord. A korábbi csúcsot 1944-ben Fügödön regisztrálták. Több térségben ismét fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A szakértők szerint a derült ég és a gyenge szél is hozzájárult a lehűléshez. A száraz talaj tovább erősítette az éjszakai lehűlést. A jelenség nem egyedülálló. Csütörtökön is rekord dőlt meg, akkor Lénárdarócon mértek -5°C. A hét eleji hideg idő több napon át tartó fagyokat okozott.
Az időjárásról.
Derült idő várható, de gomoly felhő képződése számítanunk kell, északkeleten lehet több a felhő, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 15 és 19 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, május 1-e a munka ünnepe, amelynek gyökerei a 19. századi munkásmozgalmakhoz nyúlnak vissza, különösen az 1886. május 1-én kezdődött chicagói sztrájkhoz, ahol a munkások a 8 órás munkanap bevezetéséért tüntettek. Május 1-e 1946 óta a munka ünnepe hazánkban, ami munkaszüneti nap és nemzeti ünnepnap volt, Rákosi Mátyás és Kádár János idején is. Magyarországon az ünnep tartalma sokat változott. A szocializmus alatt kötelező felvonulások és politikai demonstrációk jellemezték, míg ma inkább a majálisok, a családi kikapcsolódás és a sör-virsli hagyománya él tovább. A munka ünnepe világszerte a dolgozók jogairól és a munkavállalók küzdelmeiről szól. Nem csak egy pihenőnap, hanem egy komoly történelmi háttérrel és gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező ünnep, amely generációkon át formálódott. Ez a jeles nap arra is ösztönözhet minket, hogy átgondoljuk, vajon jelenlegi munkánk összhangban van-e képességeinkkel, céljainkkal. A mai munkakultúrában, amikor az órás munkaidő fogalma is átalakulóban van, a távmunka és a rugalmas foglalkoztatás terjedésével május 1-e emlékeztet minket a munkavállalói jogok fontosságára. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk az ünnep történetéről, lényegéről a következő percekben. Május 1-e a munka ünnepe, sokaknak csak egy plusz szabadnap, mégis kevesen tudják, hogy honnan is ered ez az ünnep. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk a következő percekben az ünnep történetéről, lényegéről. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget.
A közhiedelem szerint május 1-e kommunista ünnep, azonban története régebbre nyúlik vissza. A volt szocialista országok csak felkarolták a munka ünnepét.
Igen, így van. Tulajdonképpen minden ünnep egy kicsit átformálódik attól függően, hogy milyen a politikai hatalom, és hogyha diktatúra van valahol, az különösen szereti átírni az ünnepeknek a jelentését. A május 1-e az alkalmas is volt erre, és így vált a közhiedelemben tényleg teljesen a kommunizmushoz, a szocializmus építéséhez kötődő ünnepé. Az eredet az régebbi, igaziból az ipari forradalom óta tulajdonképpen a munkásosztály elkezdett szerveződni, tehát a gyárak, a nagyüzemek léte óta valamiféle célként ott lebegett az emberi munkakörülmények teremtése, a megfelelő bér elérése, vagy éppen az, hogy a munkaidőt csökkentsék. És a május 1-e története épp egy ilyen tüntetésből fakadt. 1886-ban Chicagóban az ottani munkásmozgalom szervezői egy tömegdemonstrációt szerveztek, 40 ezeren vettek részt már az első nap is, és a következő napokban csak nőtt a létszám, ahol az alapvető követelésük a 8 órás munkaidőnek az elérése volt, már akkor is cél volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, és ennek érdekében tömegek vonultak ki, egy békés tüntetés volt, viszont akkoriban is már a különböző mozgalmak azok egymás mellett szerveződtek, és a gyári munkások, a munkavállalók mellett az anarchista mozgalom is erőteljes volt Chicagóban. Ők is látva ezt a tömeges részvételt az utcai tüntetésen szerveztek május 3-ára egy nagy gyűlést, és aztán az anarchistákat támogatók, akik ugye sokkal radikálisabbak voltak, ők nem jobb munkakörülményeket, kevesebb munkaidőt, meg többért követeltek, hanem ők egy általuk szabadnak tekintett új társadalom megvalósítását tűzték ki célul, és az állam teljes szétverését. Nos, ők a munkások közé vegyültek, és amikor a rendőrök megjelentek, hogy feloszlassák, felszólítsák a tömeget a távozásra, akkor egy bombát dobtak a rendőrök közé, 7 rendőr meghalt, és ezt követően nagyon súlyos harcok törtek ki, tehát rendőrsortűz is dördült, és ennek az emlékére, a munkás áldozatok emlékére, a munkás szolidaritás megvalósítása érdekében már 3 évvel később, tehát 1889-ben a második internacionálé május 1-jét a munkásosztály ünnepévé nevezte meg, és azóta is ez egy nemzetközi sok államban ünnepelt dolog.
Magyarországra jóval későbben érkezett el ez az ünnep, hazánkban mióta ünnepeljük, és milyenek voltak az első május elsejei ünnepségek hazánkban?
Magyarországon 1946-ban tartották az első május elsejei ünnepséget, tehát valóban a szocializmus építése, a munkásosztály hatalomra kerülése, és ezek az eszmék és ideológiák, ahogy megjelentek és uralkodóvá váltak Magyarországon, ezek egy kicsit kisajátították és sajátjukká tették az egész munkavállalói, dolgozói mozgalmat, és ezeket a küzdelmeket, és hát a május 1-je az alkalmasnak tűnt számukra, mármint a politikai vezetés számára, hogy akkor demonstrálják azt a fajta a dolgozó nép egységesen mögöttük áll című doktrinát, elképzelést, és akkor a nagyvárosokban, kisvárosokban, de akár a falvakban is ilyenkor kötelező ünnepségeket tartottak a nagyvárosokban, hát leglátványosabban nyilván Budapesten hatalmas tribünt építettek, azon álltak vagy ültek a állami és pártvezetők, és hát egy nagyon szépen elemezhetően a társadalmi nyilvánosság, vagyis a hatalom és a nép, a társadalom találkozása úgy valósult meg, hogy a társadalom vonulhatott hosszú tömött sorokban a tribün előtt, és éltethette vezéreit, Rákosi Mátyást és társait, a szovjet-magyar barátságot, a szocialista országok összefogását, a munkásparaszt szövetséget, és megvoltak ezek a kiadott jelszavak, és a nép éltette őket, ők pedig visszaintegettek az ő népüknek.
A rendszerváltás hozott-e változást az ünnep tartalmában, jellegében, a kezdetekhez képest?
Igen, mindenképpen, de tulajdonképpen azért hozzátartozik, hogy az államszocializmus időszakában ez a kötelező felvonulás, ez szinte végig megmaradt, de a kötelező jelleg egy picikét lazult, tehát nem volt annyira kényszeresen számon kérten mindenki, től elvárt, másrészt kiegészült egy úgynevezett majálisos hangulattal, tehát ezek ilyen népünnepélyekké váltak. Itt Miskolcon ugye a Csanyik, ami utóbb aztán Majális Park is lett, volt a színhelye azoknak a május elsejei találkozóknak, amik valóban szórakozásról, sportról, kikapcsolódásról, emberek együttlétéről is szóltak, amit nagyon sokan máig emlékezetük jó szívvel tartanak, és ezekkel tulajdonképpen nem is volt semmi probléma. Na most a rendszerváltást követő első időszakban akkor nyilván a politikai tartalma az megszűnt, vagy átitatódott, de ez a majálisozás, ez a kikapcsolódás keresés, ez megmaradt, aztán egyre szűkebbé vált, és aztán ez is polarizálódott, hogy most kik a Csanyikba, kik a népke, kik ide, kik oda mentek, vagy mennek, de mindenképpen, ahogy magát a tartalmát is hivatalosan és világszerte egy kicsit átalakították május 1-jének, mert hogy kezdetben ugye ez a munkásosztály szolidaritásának ünnepeként lett megnevezve, mára a munka ünnepeként, tehát egy tágabb és egy kicsit más kategória, amiről talán ma is aktuális lenne többet beszélni, többet foglalkozni vele. Tehát én úgy gondolom, hogy május 1-én egyrészt van mit ünnepelnünk, a munkát, másrészt pedig erről érdemes is többet beszélnünk.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pankocsi Márta jogász szociológussal a munka ünnepének történetéről, lényegéről. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. De leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como uma imã. O meu coração é o sol, o pai de toda cor. Quando ele adora a pele ao leão, gosto de te ver ao de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, riozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, o pai de toda cor. Quando ele adora a pele ao leão, gosto de te ver ao sol, riozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, riozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Repetor. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Pankocsi Márta jogász szociológussal a munka ünnepének történetéről, lényegéről. Tartsanak velünk! Egy kicsit beszéljünk a személyes élményekről, hiszen mindannyian megéltük a 60-as, 70-es évek, 80-as évek május 1-jét. Számomra a kötelező jelleg volt talán, amit akkoriban nem annyira szerettünk, de mégis volt egy kedves bája ennek az ünnepnek, mert valahogy egy kicsit a tavaszt idézte meg, a jó idő közelettét. Számodra mit jelentettek ezek a május 1-jék?
Igen, hát általános iskolás koromban volt egy emlékezetes eset, a Vasgyári általános iskolába jártam 7.-8., és akkor ugye onnan jöttünk be a városba ünnepelni, a kötelező felvonuláson részt venni. Arra emlékszem, hogy már napokkal korábban is tartottak a próbák, tehát nem úgy volt ez csak, hogy spontán módon ott megjelentünk, hanem megvolt ennek a koreográfiája, a sorrendje, az, hogy mit énekeltünk, milyen jelszavakat mondtunk, hogy emeltük vezényszóra a kék indikós csomagok lópapírba csomagolt térképeinket vinyettával és egyebekkel. Na, a lényeg az, hogy akkor is szépen bejöttünk május 1-én reggel villamossal az osztályunk, meg az iskolából a többi osztály. Megvolt a felvonulás, ez egy több órás ceremónia volt, és aztán indultunk volna haza meglehetősen fáradtan, és akkora már megéhezve és nyűgösen, de nem volt se villamos, se autóbusz közlekedés, és arra emlékszem, hogy azért 12 évesen sem volt egy olyan nagy élmény a felvonulás után még a vasgyári lakásunkig hazagyalogolni. Aztán később gimnazista koromban a Földesbe jártam, akkor meg éppen Sajóvámoson laktunk, akkor meg egy olyan alkalomra emlékszem, hogy akkor is lezajlott a felvonulás, és tudom, hogy akkor nagyon meleg volt, és valami miatt a volán buszjárat ritkította a járatait. A lényeg az, hogy csak Szirmabesenyőig ment a busz, és akkor is egy ilyen nagy gyaloglás kötődik az én emlékezetembe a május 1-jéhez, az, hogy onnan már gyalog kellett Besenyőből Vámosra hazamenni, és aztán később, mikor már egyetemisták voltunk Pécsen a férjemmel, akkor tudom, hogy nagyon súlyos fenntartásaink voltak ezzel a kötelező és átszínezett és tényleg a kommunista ideológiával teljesen leöntött és kisajátított ünneppel kapcsolatban, de láttuk ott Pécsen, ismerőseinkkel is találkoztunk, akik a gyerekükkel a karjukon lufikat erezgetve boldogan ünnepeltek, és tudom, hogy Imrével, Furman Imrével, aki később a férjem lett, arról beszélgettünk, hogy úristen, mi lesz, hogyha a gyerekünk, ha nekünk is lesz gyerekünk, és majd ő szeretne részt venni ilyen általunk baromságnak tartott rendezvényeken, hogy akkor vajon beadjuk-e a derekunkat, vagy sem. Úgyhogy ilyenekre emlékszem. Ja, és talán még egyre kezdő jogászként itt a Városházán dolgoztam, és akkor az én feladatom volt valamilyen okból, hogy a virsli jegyeket és sörjegyeket, amiket a csanyikban lehetett beváltani, azokat osztogathattam, úgyhogy hát ilyesfélékre emlékszem.
Azóta hogyan változott a véleményed erről az ünnepről, illetve mit jelent számodra a munka ünnepe? Változtak azóta az elveid, gondolataid, érzéseid ezzel kapcsolatban?
Igen. Én most azt gondolom, hogy nagyon jó lenne újra gondolni és feleleveníteni ezt a május 1-jei ünnepet, akár úgy is, hogy ez egyszerre a munka ünnepe és a szerelem ünnepe, hogy tulajdonképpen az emberi életnek talán a két legfontosabb dolga találkozik itt, a munka és a szerelem, hiszen ugye az eddig megbeszélteken túl azért mégiscsak május a szerelem hónapja, és ugye május 1-én hagyomány volt május fát állítani, május kosarat vinni, szerenádot adni, tehát a szerelem kibontakozásának, kinyilvánításának valamiféle jele is volt ez a május 1-jei népszokás vagy hagyomány, és én azt gondolom, attól tartok, hogy most, ami mai világunkban mind a munkának, mind a szerelemnek a tartalma, a fogalma egy kicsit elhomályosodott, összekuszálódott, és azt gondolom, hogy sok mindennapi problémánknak, nyűgünknek, pályaválasztástól a párválasztásig, akár az is a hátterében van, hogy nem is igazán tudjuk, hogy mi az, amit várhatnánk, várnunk kellene a munkától vagy a szerelemtől. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha most a munka ünnepén vagy a szerelem ünnepén elgondolkoznánk azon, hogy a mi saját életünkben mit is jelent a munka, hogy a munka attól tartok, hogy nagyon sokaknak mára egy, vagy ma még mindig egy ilyen kötelező nyűg, csak a létfenntartás érdekében végzett tevékenység. A munka az, amit azért végzünk, hogy pénzt kapjunk érte, hogy legyen pénzünk. Tehát az, hogy pénzkeresés. Miközben a munka, hogyha akár a Bibliából, akár a nagy filozófiákból nézzük, az mégiscsak az embernek a legsajátosabb tevékenysége, a természethez, a világhoz való viszonyulásnak, egyedül és kizárólag az emberre jellemző módja, az, hogy elsajátíthatjuk a világunkat, de nem úgy, hogy lelegeljük, nem úgy, hogy közvetlenül, ahogy adott, hanem előbb megmunkáljuk, átformáljuk, hogy tulajdonképpen a saját képünkre formálhatjuk. Számomra nagyon meggyőző és nagyon szép hasonlat, a kert hasonlat, hogy a munka az lehet, vagy az kellene, hogy legyen a személyes életünkben is, ami sok embernek a saját kertjének a művelése, hogy ugye a természet a maga vad módján burjánzik, és hogyha megjelenik az ember, és kertet akar formálni belőle, akkor először is elgondoljuk, megtervezzük, kitűzzük a célt, hogy milyen kertet szeretnénk, hogy csak akkor van értelme elkezdeni a dzsumbújt írtani, a fákat kivágni, vagy bármi rendet tenni, hogyha előre tudom, hogy milyen rendet akarok, és ez átvitt értelemben is, hogy a fejünkben kell a világ rendjét előbb kialakítani, és ahhoz aztán a munkánkkal, a tevékenységünkkel formálni, hogy mennyire fontos, hogy tudjam, hogy hová akarom ültetni a növényeket, hogy ott ássam fel, hogy ott gerebjéjem, és hogy amit elültetek, azt nem elég elültetni, hanem utána locsolni kell, hogy kapálni kell, hogy a természet folyton támad, hogy jönnek a gazok, jönnek a különböző leküzdésre váró feladatok, kihívások, és nekünk folyamatosan helyt kell állni, talpon kell maradni, és a vadhajtásokat le kell nyesegetni. Én nagyon sajnálom mindig a rózsafáimon lemetszeni a nem odavalókat, pedig tudom, hogy le kell metszeni. Most gondoljunk gyereknevelésre, vagy bármi másra, hogy igen, le kell metszeni, és hogy időnként be kell oltani, hogy az oltás, hogy valami nemesebb váljon a részévé, hogy az akár fájdalmas is, hogy nem mindig sikerül egyből. De az egyik rokonom, a Csáki Gábor, aki eredeti szakmája szerint állatorvos, de most nyugdíjasként szenvedélyesen gyümölcsfákat olt, hogy milyen gyönyörű dolog a természetben önmagunkat megjeleníteni, és nem csak a kertben, hanem ugyanez a műhely, egy gyár, egy hivatal, egy kutatóintézet, az iskolák, a kórházak, mindenütt az emberi munka az egy csodálatos alkotó tevékenység lehet, és nem csak a elit szellemi tevékenység, hanem egy süteménynek a gondos megsütése, vagy egy fának a beoltása, vagy egy bármilyen munka, az az ember ön kiteljesülésének, ön megvalósításának a terepe lehet, hogy ahogy megint csak a Biblia írja, hogy ugye ajándékba kaptuk az Úrtól a földet, a természetet, hogy megmunkáljuk. Az csak ugye már az eredendő bűn után volt, hogy berejtékkel keressük meg a betevő falatot, de eredendően ez egy ajándék, egy nagy lehetőség, és ahogy ugye a protestáns etika előírja, hogy a ránk bízott talentumokkal jól kell sáfárkodni, hogy tulajdonképpen a munkánk során a saját tehetségünket, a legjobb képességeinket mutathatjuk meg, és én azt gondolom, hogy ezt ünnepeljük, vagy ezt lehetne ünnepelnünk, ezt a csodát, hogy alkothatunk, hogy munkálkodhatunk, és hogy az egészségünkért, és ugye van az egészségnek olyan fogalma, ami szerint a egészség az a munkálkodásra és szeretetre való képesség, hogy amíg ez megvan, nem orvosi értelemben a munkaképesség, hanem amíg önellátók tudunk lenni, amíg a lakásunkról, vagy a tágabb környezetünkről, a saját munkánkkal tudunk gondoskodni, addig egészségesek vagyunk. Úgyhogy szerintem a munka az ugyanolyan fontos, mint a szerelem, ami szintén május 1-jéhez is köthető.
Felgyorsult a világunk, és hogyha egy picit a jövőbe tekintünk, szerinted lesz-e létjogosultsága a munka ünnepének mondjuk 40-60-100 év múlva?
Hú, hát ez a tét. Ezért kellene ma ezeket végig gondolnunk, és nagyon alapos, fontos döntéseket hoznunk, mert amerre megy ma a világ, most, hogyha a jót veszem, a jó változatot, nem a pusztulást és a megsemmisülést, akár globális felmelegedés, akár háborúk, hanem vegyük a jó változatot, a technikai haladás, a fejlődés, a mesterséges intelligencia, a robottechnika fejlődése, a nanotechnológia, a genetika és mindezek, amik ma robbanásszerűen fejlődnek, ezek felvetik annak a lehetőségét, hogy az emberi munka teljességgel feleslegessé válik, mert majd dolgoznak helyettünk a robotok, majd a belénk szerelt nanobotok mindent, belső dolgot is elintéznek, és a munka az feleslegessé válik. És engem teljességgel megrémít, amikor ezt sokan úgy adják elő, és úgy olvassák, úgy élik meg, hogy hurrá, milyen jó, fantasztikus, nem kell majd dolgozni. Most persze bevallom, hogy én sem szeretek feltétlenül ablakot tisztítani, meg egy sor olyan tevékenység van, amit nagyon jó, hogyha átvesznek a robotok, de hogy azért a munkát abban az értelemben, mint az én alkotó tevékenységemet, önmagam megmutatását, azt, hogyha elveszítjük, akkor tényleg miről fog szólni az élet? Arról, hogy ülünk a gépeinknél és játszunk? Vagy azon, hogy harcolunk, harcjátékokat játszunk, hogy a Matrix lesz az életünk, hogy már nem is, hogy nem tudjuk, hogy most melyik a valóságos világ, hanem nem lesz valóságos világ, hogy ennek az lesz az ára, ennek a szép új világnak, én így látom, de tudom, hogy sokan másképp látják teljesen, és lehet, hogy nekik van igazuk. Tehát én úgy gondolom, hogyha elfogadjuk ezt a perspektívát, és teljesen lemondunk a saját alkotó tevékenységünkről, arról, hogy mi alakítsuk a világunkat, a természetet, az emberi kapcsolatainkat és egyebet, akkor ezzel az ember voltunkat mi magunk szüntetjük meg, hogy akkor már valóban poszthumán lények leszünk, amit mondanak, és ugye sokan ennek is örvendeznek, hogyha egybe kapcsolódunk a mesterséges intelligenciával, akkor az helyettünk majd mindent megtanul, helyettünk mindent tud, helyettünk mindent elvégez, meg se kell halnunk, csak éppen nem emberek leszünk. Hát azt gondolom, hogy ennyi, és ez nagyon nagy dolog, ez a tétje annak, hogy megőrizzük-e a munkát és a szerelmet, mint az emberi lét két meghatározó tényezőjét. Én bízom benne, hogy 40 év múlva és 1000 év múlva is az utódaink majd ünneplik, és végzik az alkotó munkát, és örömüket lelik benne.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, május 1-je a munka ünnepe, amelynek gyökerei a 19. századi munkásmozgalmakhoz nyúlnak vissza, különösen az 1886. május 1-én kezdődött chicagói sztrájkhoz, ahol a munkások a 8 órás munkanap bevezetéséért tüntettek. Május 1-je 1946 óta a munka ünnepe hazánkban, ami munkaszüneti nap és nemzeti ünnepnap volt, Rákosi Mátyás és Kádár János idején is. Magyarországon az ünnep tartalma sokat változott. A szocializmus alatt kötelező felvonulások és politikai demonstrációk jellemezték, míg ma inkább a majálisok, a családi kikapcsolódás és a sör-virsli hagyománya él tovább. A munka ünnepe világszerte a dolgozók jogairól és a munkavállalók küzdelmeiről szól. Nem csak egy pihenőnap, hanem egy komoly történelmi háttérrel és gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező ünnep, amely generációkon át formálódott. Ez a jeles nap arra is ösztönözhet minket, hogy átgondoljuk, vajon jelenlegi munkánk összhangban van-e képességeinkkel, céljainkkal. A mai munkakultúrában, amikor az órás munkaidő fogalma is átalakulóban van, a távmunka és a rugalmas foglalkoztatás terjedésével május 1-je emlékeztet minket a munkavállalói jogok fontosságára. Az előző percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgettünk az ünnep történetéről, lényegéről.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak. Több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. Nem csak a csapatok, hanem a szurkolók és a kísérő tanárok is részt vettek az eseményen. A résztvevők a foci mellett 6 különböző állomáson sportolhattak, többek között tollaslabdázhattak, pingpongozhattak, strandröplabdázhattak és kipróbálhatták a ragbolt is. A Helyőkeresztóri csapat lett az első, őket követte második helyen a Baktakéki tím, a harmadik helyen pedig az Arnóti csapat végzett. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Hogyan alakult ki ez a sportnap?
Majdnem 150 mentorunk van, és a mentorok között mindig vannak olyan mentorok, akik a többieket segítik, a munkájukat ők a szeniorok, és van 2 nagykövetünk is, akik képviselik a többi mentort, akár országos szinten is a program kapcsán, illetve a programot képviselik különböző fórumokon. És a 2 nagykövetünk jött azzal az ötlettel, ami egyébként korábban többször is körvonalozott már bennünk is, úgyhogy nagyon szépen összeért ez a kettő, hogy mi lenne, hogyha rendeznénk egy focikupát. Mert hogy a sport az egy nagyon-nagyon klassz kitörési, kiugrási lehetőség ezeknek a gyereknek az életében, és focizni meg imád minden gyerek. Úgyhogy mi kapva kaptunk ezen a nagyon jó ötleten, és írtunk egy levelet az iskoláknak, hogy ők mit szólnának hozzá, és mind a 14 partnerintézményünk iskolánk rögtön válaszolt, hogy foci, persze, hogy jönnek. Úgyhogy gyakorlatilag meg is volt a 14 iskolából 14 foci csapatnak a nevezése, és mivel nem csak focisták jöttek, mert nem, focikupa és sportnapot terveztünk, nem csak focisták jöttek, hanem szurkolók is, gondoltuk, hogy tegyük hasznossá az ő ott létüket is, és ne csak a hangjukat tornáztassák és próbálják erősíteni, hanem a testüket is, úgyhogy még 6 kis állomáson különböző érdekes sportok várták őket.
Akkor ezek szerint a foci mellett még milyen program várta őket, illetve a foci az hogy bonyolódott le, hogyan képzeljük el?
Hát, hogy könnyű dolgunk volt, hogy Miskolc Egyetemen van egy fantasztikus sportcentrum, és a fantasztikus kollégákkal ráadásul, úgyhogy a sportprogramokat elsősorban ők szolgáltatták, a mi mentoraink segítségével. Volt tollaslabda, volt pingpong, de mellette ragball, ami egy vadi új és nagyon izgalmas sport egyébként. Ennek a technikáját és módszerét is kipróbálhatták a gyerekek. Cornhole is volt, illetve nagyon menő a strandröplabda pályánk, úgyhogy volt több olyan gyerek, aki több kört is ment a strand röplabda pályán, és persze mellette ment a, egyébként 14 csapat elég sokára játszol ezt a foci bajnokságot, úgyhogy mentek a meccsek, rendesen izzadtak a fiúk.
Mekkora szervezés volt, mekkora gárda állt mögötte, milyen hangulatban telt ennek a sportnapnak a megszervezése?
A mentorok ötlete volt, és a szervezés is alapvetően az ő feladatuk volt nyilvánvalóan, de hát ugye a hátteret mégiscsak nekünk kell ilyenkor ilyen esetben mozgatni, úgyhogy dolgoztak a kollégáim is, és rendesen, és hát a sportközpontban a kollégák is kivették ebből a nap megvalósításából a részüket, úgyhogy egy nagyon szépen erősen összehangolt történet volt, illetve az iskoláinkból is ez nyilván áldozat a pedagógusoktól, el kell hozni a gyerekeket, el kell kísérni őket. Volt egy iskola, ahol jött pedagógus kísérő volt, ahol a mentorok hozták a sportolókat és a szurkolókat is egyaránt. 260-nál egy picivel többen voltunk ezen a napon.
Milyen hangulatban, hogyan zajlott ez a nap?
Hála Istennek az idő csodás volt, ezért nagyon izgultunk, mert 14 csapattal nehéz dolgunk lett volna a benti pályán. Úgyhogy gyönyörű szép idő volt, és hát szerintem én Gyurikát idézném Asszalóra, amikor megérkezett, és fent a körcsarnok mellett megállt a tetőn, majd szétnézett, és azt mondta, hogy csodálatos, hogy itt lehetek, egy álmom vált valóra. Hát mindannyian megszerettük rögtön Gyurikát nyilván ettől a mondattól, de hogy valójában tényleg azt lehetett látni, hogy mindenhol mosolygó gyerekarcok voltak a mentorok, és eszmetlenül szurkoltak a csapatoknak. Nagyon meglepő módon letörtek azok, akiknek nem sikerült a meccs, mert hogy ők úgy érezték, hogy ennek hatalmas nagy tétje van, és nagyon-nagyon akartak teljesíteni. Cukik voltak.
Megnyitó, hogyan zajlott, hiszen jöltön volt egy különleges vendég is.
Igen, hát egyrészt itt volt dr. Kovács Helga rektor helyettesünk, aki a házigazdák részéről, illetve Bene Szilárd a sportközpont vezetője a házigazdák részéről köszöntötte a csapatot, de a különlegesség az volt, hogy a kezdőrúgást az a dr. László György rúgta, aki valójában a programot is elindította, úgyhogy a kezdőrúgó rúgta a kezdőrúgást a gyerekek előtt.
Milyen eredmények születtek, mit lehet tudni? az első három helyezett hogyan alakult?
Nagyon nagy küzdelem volt, de tényleg, és a három díjazott, ő még plusz külön döntőmeccseket is kellett játszaniuk, úgyhogy nagyon keményen megdolgoztak érte, de a legizmosabb csapat, a legerősebb helyük Keresztúr volt, úgyhogy gratulálunk nekik, ezúton is megnyerték ezt a tornát. A második helyezett Baktakék lett, és a harmadik helyezett Arnót lett. Azért azt hozzá kell tennem, hogy egyébként, miközben zajlott nálunk a foci kupa, 14 csapattal nagyon komoly rangadó mérkőzésekkel, közben az iskolákból több foci csapat és több helyen, más helyen is voltak bajnokságok egyébként, és nagyon aranyos volt azt látni, hogy lányok beálltak például a csapatot kiegészíteni, vagy hát van egy válogatott focista mentorunk egyébként, az egyik hallgatónk, aki tartalékosnak állt be, mert aznap reggel lebetegedett az egyik kisfiú, és a helyére ő volt a tartalékjátékos, és talán valamennyi ideig egyébként fel is kellett hozni a pályára, játszott ő is. Úgyhogy nagyon szép tarka csapataink voltak, és nagyon, nagyon becsetesen dolgoztak végig. A bírók azt mondták, hogy semmilyen incidens nem történt, nagyon zökkenőmentesen mentek le a meccsek, ami szerintem egy foci bajnokságok képest egy elég klassz eredmény.
Miért hasznos, miben látjátok ti a hasznát szervezőként, vagy akár a mentorok miatt látják hasznát, hogy így a Tanítsuk Magyarországért programban akár egy ekkora volumenű sportrendezvényt létre tudtatok hozni?
A sporttal nagyon meg lehet ragadni a gyerekeket. Ez egy értelmes, tartalmas, igazi, valódi tevékenység, amit nagyon szeretünk, ha csinálnak a gyerekek, és ők is nagyon szeretik. Másrészt meg minden alkalmat megragadunk, hogy behozzuk őket az egyetemre. Az egyetem az a tanulásnak, a tudásnak a temploma, palotája, ami azt szeretnénk, ha a gyerekek oda szoknának. Ha ezzel, hogy önmagának a tanulásnak az értéke emelkedne fel és növekedne meg az ő szemükbe, ez az egyik legfontosabb céljának a programnak.
Mentorok, esetleg gyerekek, igazgatók, akik elkísérték a csapatokat, ők milyen visszajelzésekkel éltek felétek, mennyire élvezték a programot?
Hát mindenki, még a szervezők is, mert intettem a szervezőket, hogy nekik szervezőnek kell lennie, de hát nyilván nem tudták kivonni magukat. Egyszer csak azt láttam, hogy a két főszervezőnk halál lelkesen szurkol a saját mentorált gyerekeinek a focipályán. Nyilván mindenki bevonódott, és mindenki nagyon-nagyon szurkolt. Több intézményvezető is eljött, egyébként ők hozták a gyerekeket, meg testtanárok. Úgyhogy nagyon, én megmondom őszintén, hogy meg is lepődtem, hogy mennyire komolyan vette ezt mindenki, és hogy milyen becsületesen helytálltak.
Milyen jövőbeli programok, milyen tervek vannak még a Tanítsunk Magyarország programban?
Valójában már az év nagy esemény, gyakorlatilag két hét múlva végig a vizsgai időszak, vagy a szorgalmi időszaknak, úgyhogy már az év nagy eseményei azok nagyjából lefutottak, még néhány élmény nap vár ránk, ami azt jelenti, hogy egy-egy mentor, vagy egy osztályi mentor behozza a gyerekeit az egyetemre egy kicsikét szétnézni, és kis tartalmas programban részt venni. De valójában, ami nagyobb és izgalmasabb falat és szervezési munka is ránk nézve, hogy lesz egy tömbösített kurzusunk, úgy tűnik most a nyár közepén, a vizsgai időszak közepén, sokan jelezték, hogy szeretnének jövőre mentorként dolgozni, az csak úgy lehet, hogyha elvégeznek egy 30 órás kurzust, de valamiért lemaradtak a fél év elején erről a lehetőségről, és számukra fogunk szervezni egy 3 napos 30 órás kurzust, aminek a vége egyébként egy mentor műhely lesz, ahol a régi mentorainkat is várjuk. Jönnek olyan sikeres, tényszerűen értelmiségiek, akik egy sikeres életutat futottak be, és beszélgetni lehet majd velük, elmesélik a saját tapasztalataikat. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy azt a munkát, amit végeznek, annak valóban van értelme, hogy valaki ahhoz, hogy kikerüljön a mély szegénységből, ahhoz segítségre van szüksége, és ha ez segítség jól működik, annak bizony lehet eredménye.
Miért érdemes a Miskolci Egyetemen mentornak jelentkezni a Tanítsunk Magyarországért programba?
Hát mert a gyerekekhez való kötődés az addiktív. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat kapnak a mentoraink szeretetet, nagyon sokat tanulnak a másokkal való törődésben, irányításban, csoportmunkában, együttműködésben, felelősségvállalásban, tehát nagyon sokat fejlődnek az egyetemista mentorok, és hát van egy dolog, ez egy ösztöndíj program, egy kőkemény havi ösztöndíj, ami egyébként minden hónapban cseng a bankszámlájukon, úgyhogy több oka is van, annak nagyon racionális kognitív okai, érzelmi okai és financiális okai is, hogy miért jó mentornak lenni.
Milyen feladatokat látnak elő?
Mentorálás arról szól, hogy egyetemista mentorok heti 6 órában dolgoznak kistelepülésen élő 7-es, 8-os gyerekekkel. Ez az egésznek a lényege.
Kedves hallgatóink, focikupát és sportnapot tartottak a Tanítsunk Magyarországért program diákjainak. Több mint 260 résztvevővel szervezték meg az eseményt. Mind a 14 partneriskola nevezett a focikupára, amelyet a Miskolci Egyetem műfüves pályáján rendeztek. Nem csak a csapatok, hanem a szurkolók és a kísérő tanárok is részt vettek az eseményen. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.